Az Inforádió jogi magazinját hallják 2021. március 11-én. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Nem zárnak be a bíróságok, csak eltérő eljárásjogi szabályok szerint működnek tovább a következő időszakban, hangsúlyozta az Országos Bírósági Hivatal jogi főosztályának vezetője. Benkő Imola az Inforádiónak azt mondta, az egészségvédelméért április 5-éig elsődlegesen az írásbeli kommunikációra és a telekommunikációs eszközök használatára korlátozódik a működés. Közölte, a polgári peres ügyekben a perfelvételt a perfelvételi tárgyalás mellőzésével kell lefolytatni. A főosztályvezető hozzátette, az ügyfélfogadás szünetel, de az elektronikus online ügyintézés továbbra is biztosított valamennyi ügyszakban. Rozgonyi Ádám interjúja.
Március 6-án hirdették ki a 112/2021-es kormányrendeletet a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről. Ezt más néven Veír 2-ként nevezzük, amely kormányrendelet meghatározza a bírósági eljárási szabályokat a szigorított védekezés idejére. Ez a kormányrendelet a március 8-án lépett hatályba, és május 23-áig áll fenn a hatálya. A szigorított védekezés az március 8-ától kezdődik, és április 5-ik napjáig tart. Ez azt jelenti, hogy a veszélyhelyzetet második alkalommal a kormány november 4-én kihirdette, tehát ez jelenleg is fennáll. Ezen belül ezek az további eltérő szabályok a bírósági eljárásokra nézve érvényesek. A kivezető törvény nyáron lépett hatályba, június 18-án. Ez a törvény a 2020. évi 58-as törvény volt, ami a járványügyi készültséget hirdette ki, illetve azokat az eltérő eljárásjogi rendelkezéseket tartalmazta, amelyeket az eljárásjogi kódexeken kívül a bíróságoknak alkalmaznia kell. És az fontos tudni, hogy ehhez képesti eltéréseket tartalmazza ez a Veír 2 kormányrendelet, tehát még mindig a hatályban maradt kivezető törvényi rendelkezésekkel együtt kell ezeket az új szabályokat alkalmazni.
Ezek a szabályok egyébként megegyeznek a nagyjából tavaly ilyenkor hatályba lépett szabályokkal, vagy van azért ahhoz képest is változás?
Igen, igazából azt lehet mondani, hogy a járványhelyzet súlyosbodására tekintettel a jogalkotó nagyon sok tekintetben visszanyúlt ehhez az úgynevezett Veír 1 kormányrendelethez, amit ön is említett, ami március 31-én került tavaly kihirdetésre, és gyakorlatilag néhány kisebb kivételtől ezeket emelte át a mostani szabályozásba. Nagyon fontos, és ezt hangsúlyozni kell, hogy nem zárnak be a bíróságok. Ezt sok helyen olvashatjuk, láthatjuk a sajtóban, hanem továbbra is működnek a bíróságok, csak eltérő eljárásjogi szabályok szerint. Tehát a működés az elsődlegesen az egészség védelme érdekében az írásbeli kommunikációra, illetve a telekommunikációs eszközök használatára helyeződik. De ebben az egy hónapos, tehát április 5-ig tartó időszakban is továbbra is működnek a bíróságok eltérő szabályok mentén.
Csak például úgy, hogy nincsenek személyes jelenlét mellett tartott tárgyalások, vagy éppen személyes ügyfélfogadás, mint nagyjából egy évvel ezelőtt.
Így van, tehát van néhány kis kivétel, de egyébként azt lehet mondani, hogy valamennyi ügyszakban ez az általános szabály, hogy eltárgyalásokat tart a bíróság, tehát elektronikus úton tárgyal. Tehát ez azt jelenti, hogy még a polgári eljárásban a perfelvételi tárgyalás az mellőzésre kerül, tehát a nyilatkozatokat írásban kell beszerezni, addig az érdemi tárgyalást a bíróság elektronikus hírközőhálózat vagy más elektronikus kép- és hangtovábbítására alkalmas eszköz útján folytatja le. És amennyiben ez semmiképpen nem biztosított, tehát ennek a feltételei technikai okok miatt, az ügyfeleknél fennálló technikai okok miatt még sem lehet megtartani, akkor, és már írásban sem lehet további nyilatkozatokat beszerezni, akkor van arra lehetőség, hogy a bíróság megállapítsa az akadály bekövetkezésének az időpontját. De egyéb esetben azt lehet mondani, hogy írásbeli, illetve telekommunikációs eszközök útján zavartalanul folyhatnak tovább az eljárások. A személyes jelenlét tehát nagyon kivételes, ami azt jelenti, hogy büntető eljárásokban fordulhat elő, hiszen ez az új Veír 2 rendelet kivételes esetben lehetővé teszi, méghozzá úgy fogalmaz, hogyha az eljárás célja halasztás következtében meghiúsulna, akkor dönthet kivételesen a bíró arról, hogy április 5-ig már személyes jelenléttel megtartja a tárgyalást. De annyiban árnyalja ezt az, hogy távmeghallgatás útján történik például a fogva lévő vádlottaknak a meghallgatása, és a cikkek szerint bíróság havonta már több mint 1000 ügyben tart meghallgatást, tehát ez egy nagyon jól működő rendszer. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy itt is a személyes jelléttel történő tárgyalásokat, tehát a büntetőeljárásban a tárgymeghallgatások váltották ki. Közigazgatási bírósági eljárásokban ott pedig teljesen kizárt az új szabályok szerint, tehát mindenképpen tárgyaláson kívül jár el a bíróság a szigorított védekezés ideje alatt.
Most következő időszakban hogyan dolgoznak majd a bírósági alkalmazottak? Mindenki otthonról?
Nem ez lesz az általános. Természetesen az egészség megóvása érdekében már az első hullám alatt törekedett arra a bírósági szervezet, hogy az otthon dolgozási lehetőség körét kibővítse, és ez most is így történik, de ez mindig munkakörhöz kapcsolódik, tehát a munkakörtől függő. Másrészt pedig a VEIR 2, illetve a hatályban lévő kivezető törvényben lévő rendelkezés szerint az adott bíróság törvényszék ítélőtábla elnökének a munkáltatói jogkör gyakorlójának a döntése alapján lehet távmunkát engedélyezni.
Akinek hát halaszthatatlan ügye problémája van, az kivételes esetben személyesen is felkeresheti a bíróságot, vagy azért inkább telefonon, e-mailes kapcsolattartással élnek most az állampolgárok?
Az ügyfélfogadás a szünetet, az iratokat, hogyha valaki papír alapon akarja benyújtani, akkor vagy postai úton kell benyújtani, vagy pedig a bejáratnál lévő zárt gyűjtőszekrényben kell elhelyeznie, de elsődleges itt is az elektronikus kapcsolattartás, tehát lehetőség van elektronikusan betekinteni az iratokba, és elektronikus zajlik a bírósággal a kommunikáció is. Abban az esetben, hogyha valaki korábban regisztrált, hiszen a korábbi szabályok, tehát a március 8 előtti szabályok alapján lehetőség volt az ügyfélfogadáson előzetes regisztrációt követően megjelenni, és személyesen iratot tanulmányozni, és hogyha valaki így már bejelentkezett, akkor a bíróság rövid úton tájékoztatja őt arról, hogy ez elmarad az iratbetekintési lehetőség, és a továbbiakban elektronikus úton van erre módja. Ha pedig valaki nem kapott értesítést, mert nem volt elérhetősége, és a bíróság nem tudta elérni, akkor pedig kérjük, hogy mielőtt személyesen jönnének a bíróságra, akkor az adott ügyükben telefonon vagy más elektronikus úton tájékozódjanak, tehát mind a beléptetés rendjéről, mind pedig az ügyfélfogadásról, de segíteni fognak a kollégák.
A végrehajtások szempontjából lesz változás?
Igen, a VEIR 2 tartalmaz számos eltérő rendelkezést, amelyek most ebben az időszakban érvényesek. Egyrésztről, ami a bírósági végrehajtás foganatosításával, tehát magánál az önálló bírósági végrehajtónál történő eljárási cselekményeket érinti, az, hogy ott is szünetel a személyes ügyfélfogadás, nincsen végrehajtói kézbesítés, illetve a végrehajtást kérő előzetes hozzájárulása nélkül is lehet részletfizetést kérni és engedélyezni. Ezen kívül, ami szerintem nagyon fontos, hogy sem meghatározott cselekmény végrehajtására, sem ingatlan kiürítésére irányuló helyszíni eljárásra ebben az időszakban nincs lehetőség, tehát a végrehajtó ezeket az eljárási cselekményeket ez alatt az idő alatt nem fogja foganatosítani. Ami pedig a bírósági szakot érinti, például kiemelendő szabály, az a végrehajtás felfüggesztésére vonatkozik, hogy a bíróság akkor is kivételesen felfüggesztheti a végrehajtást, hogyha az adós járványügyi intézkedések miatt került olyan helyzetbe, ami méltányolható.
Tehát ez a nehéz anyagi helyzet.
Adott esetben igen, ez mindig egyedi mérlegelés függvénye, tehát ezt vizsgálja az adott bíró, aki ebben eljár, vagy bírósági titkár.
Számolnak azzal, hogy perek egy része elhúzódhat emiatt a rendkívüli időszak miatt?
A beszélgetés elején is mondtam, hogy alapesetben folynak tovább a meghatározott eljárási cselekmények és a megszokott rendben csak eltérő módon a bírósági eljárások, és április 5-e az kevesebb, mint egy hónap múlva lesz, tehát hogyha például a büntető eljárásokban a tárgyalásokat ezt követő időpontra is halasztják el a bírók, abban az esetben is, ez alatt az idő alatt is lehetőség van olyan eljárási cselekményeket végezni, amelyek írásban történhetnek, tehát nem számítunk arra, hogy ez emelné a pertartamot.
Benkő Imolát, az Országos Bírósági Hivatal jogi főosztályának vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A szigorított védekezés ideje alatt is elintézhető a közjegyzői ügyek többsége, közölte az Inforádióval a Magyarországos Közjegyzői Kamara jogi irodájának vezetőhelyettese. Pulinka Mihály ugyanakkor hozzátette, a közjegyzői eljárások jelentős részében nincs lehetőség a beadványok szóbeli előterjesztésére. Rozgonyi Ádám interjúja.
Kísértetiesen hasonló az egy évvel ezelőtti helyzethez a mostani. A közjegyzőséget hogyan érintik a szigorítások?
A március 6-án szombaton megjelent kormányrendelet értelmében kicsit bővültek azok az eljárások, amelyekre lehetőség van mostani időszakban a tavaly tavaszihoz képest. Vannak ügyek, amik viszont nem intézhetők, annak ellenére, hogy mondjuk tavaly tavasszal intézhetők voltak, vagy legalábbis nem volt rájuk vonatkozó kifejezett rendelkezés. Az eljárások közül, amit fontos megemlíteni, hogy lehetőség van rá, az az élettársi nyilatkozatok tétele, az élettársi nyilatkozatok nyilvántartásába, valamint a házassági, illetve élettársi vagyonjogi szerződések tényének a bejegyzése a házasság és élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartásába. Tavaly tavasszal vitatott volt, hogy ezekre lehetőség van-e személyes megjelenés útján vagy sem. Idén viszont egyértelművé vált, hogy most a szigorított védekezés időtartama alatt lehetőség van ezeket az ügyeket személyesen intézni, ami már csak azért is fontos, mert ezeket az ügyeket nem is lehet máshogy intézni, mint személyesen. Továbbá, ami a tavaly tavaszi állapotokhoz képest szintén változás, hogy új hagyatéki tárgyalást nem lehet kitűzni, ami viszont még fontosabb, és ami eltér a tavalyi rendelkezésekhez képest, az az, hogy hagyatéki tárgyalása már kitűzésre került, és a szigorított védekezés időtartama alatt kerülne rá sor, akkor azt kötelező elhalasztani. Egyetlen egy kivételt enged meg a jogszabály, ez pedig az, hogyha videokonferencia keretében meg tudja tartani a közjegyző a hagyatéki tárgyalást, ehhez azonban szükséges az, hogy valamennyi érintett fél ehhez hozzájáruljon, akarjon és tudjon csatlakozni ehhez a videokonferenciához. Tehát elsősorban ennek technikai feltételei vannak, hogy megtartható-e a már kitűzött hagyatéki tárgyalás ebben az időszakban.
Akkor tehát egyébként normál esetben elkészíthető okiratok az most is elkészíthetőek?
Így van, a közjegyzői okiratok elkészítésének nincsen akadálya, tehát akár hitelszerződés, zálogszerződés, bérleti szerződés, amit a közjegyző előtt intézni szeretnének a polgárok, ezekre továbbra is lehetőség van. Továbbá ugyanígy az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatok is megtehetők közjegyzők előtt, illetve ezzel összefüggésben, hogyha valakinek például hiteles kiadmányokra van szüksége egy régebben készült okirat kapcsán, akkor ezek is intézhetőek. Tehát a közjegyzői okiratok készítésében nincsen semmilyen változás most a szigorított védekezés időtartama alatt. Ami viszont változás van, az inkább egyéb közjegyzői nemperes eljárásokat érinti. Például szóban beadvány nem terjeszthető elő közjegyzőnél. Ez rendkívül fontos, különösen fizetési meghagyásos ügyekben szokott az előfordulni, vagy hagyatéki ügyekben, hogy személyesen szeretnének beadványt előterjeszteni a felek, amelyre normál esetben lehetőség is van, viszont a szigorított védekezés időtartama alatt, tehát március 8-a és április 5-e között nincsen erre lehetőség. Ugyanígy nem élhetnek a felek az iratbetekintési jogukkal személyesen, azért személyesen kívánják ezt gyakorolni. Ezzel kapcsolatban érdemes felvenni a közjegyzővel a kapcsolatot, hogy hogyan tudják az iratbetekintési jogukat egyéb úton gyakorolni, mert ennek a szabályait a MOK elnöke egy elnöki utasításban rendezte, és erről a közjegyzők felvilágosítást tudnak adni, illetve a MOK honlapján is megtekinthetők ezek a szabályok a szabályzatok között.
Azért a végrendelkezés az mindenképpen egy speciális eset, és adott esetben nem igazán halasztható.
Így van, a végrendelkezés az mindenképpen olyan, amit már az előző tavalyi év során is a rendkívüli hitelkezési szünetben is lehetővé tett a jogalkotó, és nincs ez másképp most a szigorított védekezés ideje alatt. Tehát lehetőség van arra is, hogy közjegyzőnél valaki végrendeletet készítsen, tehát közjegyző jogiratba foglalja a végrendeletét. Erre semmilyen korlátozás nincsen most jelenleg a szigorított védekezés időtartam alatt, és ugyanúgy a végrendelet közjegyzőnél történő letétbe helyezésére is lehetőség van a mostani időszakban is. A közjegyzői okiratokkal kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy bár a hagyományos módon is elkészülhetnek most ebben az időszakban is a közjegyzői okiratok, tehát amikor elmennek a közjegyzőhöz, és a közjegyző az irodájában elkészíti ezt az okiratot, felolvassa a feleknek, majd a felek ugye aláírják azt, viszont lehetőség van videokonferencia keretében megtartani a közjegyzői okiratnak a felolvasását és a közjegyző tájékoztatási kötelezettségének is eleget tehet videokonferencia keretében. Viszont nagyon fontos kiemelni azt, hogy a közjegyzői okirat aláírására továbbra is csak személyesen kerülhet sor, tehát hogyha a közjegyzői okiratot a fél vagy a fél képviselője írja alá, akkor ebben az esetben a félnek vagy a képviselőinek mindenképpen el kell az aláírásra menni a közjegyzőhöz, akkor is, ha egyébként a felolvasás az videokonferencia keretében történt meg.
Milyen technikai feltételei vannak egy videokonferencia létesítésének az ügyfél részéről?
A technikai feltételeket sem a jogalkotó, sem pedig a MOK nem határozta meg a MOK elnökének utasításában. Tehát ez a közjegyzőre van bízva, hogy milyen technika az, amiben ő megbízik, és amit alkalmasnak tart. és leginkább, amit ugye a saját eszközeinek a figyelembevételével megfelelőnek tart arra, hogy azon keresztül mondjuk a hagyatéki tárgyalás megtartsa, vagy pedig a közjegyzőokiratot felolvassa. Tehát mindenkinek ebben az esetben az eljáró közjegyzővel kell felvennie a kapcsolatot, hogy milyen technika az, amit alkalmazni tud. Fel lehet vetni a közjegyzőnek egyébként egyéb technikákat is, amit egyébként ő javasol, viszont aki dönteni fog ebben, hogy mit használ, az maga a közjegyző. Tehát a fél nem határozhatja meg, hogy mit szeretne, hanem csak elfogadhatja azt, amit a közjegyző felel neki, vagy pedig nem él akkor a videokonferencia lehetőségével.
Mi történik abban az esetben, hogyha valaki váratlanul, nehogy Isten, megbetegszik, kórházba kerül, és a közjegyzőnél van egy fontos irata, amelyet alá kell írnia. Ebben az esetben mentesül a személyes jelenlétet igénylő ügyintézés kötelezettsége alól?
Hogyha valaki közjegyzőokiratot szeretne valamilyen jogügylet kapcsán, mondjuk egy szerződés közjegyzőokiratba foglalna, vagy egy szerződés alapján egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tenne közjegyzőnél, akkor neki mindenképpen alá kell azt írnia, méghozzá a közjegyzőnél, vagy hát hogyha helyszíni eljárásról van szó, akkor az adott helyszínen, de mindenképpen a közjegyző előtt. Tehát sajnos akármi is történik a féllel, neki azt meg kell tudni oldani, hogy előbb vagy utóbb eljusson a közjegyzőhöz, és ott aláírja ezt az okiratot, addig ez az okirat nem jön létre, nem készül el. Ami a kérdést illeti, ez egyébként inkább egyéb nemperes eljárásokban vet fel súlyosabb kérdéseket. Például, hogyha valaki nyilatkozatot szeretne tenni hagyatéki eljárásban, vagy fizetési meghagyásos eljárásban, például vitatni szeretné a vele szemben támasztott követelést a közjegyzőnél, de eközben vagy például olyan kötelező karanténba kerül, ami miatt nem hagyhatja el az otthonát, így nem tudja megoldani, hogy nyilatkozatot terjesszen elő, vagy hát mondjuk még rosszabb esetben mondjuk kórházba is kerül, és akkor aztán tényleg semmilyen módon nem tudja megoldani, hogy a nyilatkozat eljusson a közjegyzőhöz. Ilyen esetekre vannak jogorvoslati célú beadványok ezekben az eljárásokban. Itt például az igazolási kérelem az, ami az elmulasztott eljárási cselekmény pótlására szolgál. Hát az igazolási kérelem azt jelenti, hogy ha határidőre nem tudtunk valamilyen beadványt eljuttatni, például a közjegyzőhöz, akkor a mulasztásunknak az okát meg kell jelölni a közjegyzőnél, és egyben elő kell terjesztenünk azt a beadványt, amit eredetileg is benyújtottunk volna hozzá. Tehát magyarán szóval indokolnunk kell, hogy miért mulasztottunk, és a közjegyző fogja azt mérlegelni, hogy ez a mulasztás ez vajon tényleg indokolt volt-e, vagy sem. Nyilvánvalóan ilyen járványhelyzetben azért egy hatósági karantén, illetve kórházba kerülés az mindig megfelelő a mulasztásunk kimentésére. Amire ügyelni kell az igazolási kérelem kapcsán, hogy amint megszűnt az a körülmény, ami gátolt bennünket abban, hogy a beadványunkat előterjesszük, onnantól kezdve 15 napunk van arra, hogy ezt az igazolási kéremet és vele együtt az előterjeszteni kívánt beadványunkat benyújtsuk a közjegyzőhöz.
Közjegyzők egyébként dolgozhatnak távmunkában?
Vannak olyan ügyek, amiket a közjegyzők tudnak távolról intézni, ilyen például a fizetési meghagyásos eljárás, illetve minden például a tárgyaláson kívüli eljárási cselekményeket többnyire a hagyatéki eljárásban is meghozhat távolról. Úgyhogy a közjegyzők többnyire már elektronikus rendszereket használnak, így elektronikus az iktató programuk, illetve a fizetési meghagyásos eljárás úgy, ahogy van, elektronikusan zajlik, tehát ott eleve elektronikusan jönnek létre a határozatok is már eredetileg. Úgyhogy vannak ügyek, amiket távolról is tudnak intézni, viszont az fontos kiemelni, hogy most a szigorított védekezés időtartama alatt is változatlanul nyitva vannak a közjegyzői irodák. Tehát a mi tudomásunk az, hogy egyelőre minden közjegyzői iroda változatlanul szigorított védekezés előtti időszaknak megfelelően működik, tehát nyitva vannak és lehet intézni az ügyeket. A hitelbiztosítéki nyilvántartással összefüggésben azt érdemes kiemelni, hogy azonossági nyilatkozat tételére továbbra is lehetőség van. Tehát például, hogyha valaki leasingelni szeretne egy gépjárművet, akár maga, akár a cége nevében, akkor ugye ebbe a hitelbiztosítéki nyilvántartásba regisztrálnia kell. Ehhez viszont szükséges egy azonossági nyilatkozat tétele a közjegyzőnél. Erre a szigorított védekezés idején is lehetőség van, tehát ez is egy olyan ügycsoport, amit személyesen továbbra is intézni lehet. Kivétel van a tekintetben, hogyha hitelbiztosítéki nyilatkozatot kíván már tenni valaki, tehát egy fennálló ügyletben szeretne valamilyen nyilatkozatot rögzíteni ebben a nyilvántartásban. Ennek ugye több módja van. Egyfelől, hogyha valakinek van minősített elektronikus aláírás, akkor megteheti maga ebben a hitelbiztosítéki nyilvántartásban mindenféle közjegyzői közreműködés nélkül ezt a hitelbiztosítéki nyilatkozatot. Viszont, hogyha nincsen minősített elektronikus aláírása, akkor fontos kiemelni, hogy személyesen a közjegyzőnél a szigorított védekezés időtartama alatt nem intézhető a hitelbiztosítéki nyilatkozat előterjesztése. hanem azt más módon kell a közjegyzőhöz eljuttatni, hogyha közjegyzői közreműködést szeretnénk. Például postai úton minden további nélkül megküldhetjük a hitelbiztosítéki nyilatkozatot, de nagyon fontos, hogy személyesen nem vihetjük be a közjegyzői irodába ezeket.
Pulinka Mihályt, a Magyarországos Közjegyzői Kamara jogi irodájának vezetőhelyettesét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Eltérő feltételekkel és jogi szabályozás alapján köthető regisztrált és bejegyzett élettársi kapcsolat. Regisztrált élettársak azonos és külön neműek is lehetnek, de bejegyzett élettársi kapcsolatot csak azonos neműek köthetnek. Utóbbihoz hasonló jogkövetkezmények fűződnek, mint a házassághoz, mondta az Inforádiónak nyilatkozó közjegyzőhelyettes. A házastársakkal ellentétben az élettársak azonban nem írhatnak közös végrendeletet, tette hozzá Bozsó Ildikó, akivel a regisztrált és bejegyzett élettársi kapcsolat öröklési és családjogi kérdéseiről beszélgettem.
Amikor az életünk társáról gondolkozunk, vagy gondolkodnak az emberek, akkor ezt ritkán teszik jogi fogalmakba csomagolva, vagyis nem formulázzák meg. Bozsó Ildikó közjegyzőhelyettes van a telefonnál. Milyen élettársi kategóriákat ismer a jog?
A de facto élettársak azok az élettársak, akiket a köztudatban is élettársaknak nevezünk. Házasságkötés nélkül, közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben együtt élő személyekről van szó, akik nem egyenesági rokonok és nem leszármazók, illetve nem élnek házassági élet közösségben más személlyel, nem házasságban, hanem házassági életközösségben nem élnek mással. Ez az egyik kategória a köztudat szerinti. Sokszor keverik az ügyfelek a bejegyzett élettársakat, illetve a regisztrált élettársakat. Ez a két fogalom alapvetően különbözik egymástól. A bejegyzett élettársak az azonos nemű pároknak egy házassághoz hasonló jogintézménye. Anyakönyvvezető előtt kell ugyanúgy megjelenni, megkötni, csak 18 év felettieknek ad erre lehetőséget a jog, míg a regisztrált élettársak annyiban különböznek a de facto élettársaktól, hogy ők egy nyilvántartásba, egy közhiteles nyilvántartásba bejegyeztették az élettársi kapcsolatukat, de ezáltal sem több jog, sem több kötelezettség nem keletkezik rájuk. Egyedül a bizonyítást könnyíti meg, ezt a hármat lehet megkülönböztetni.
Úgy fogalmazott, hogy házassághoz hasonló kapcsolata bejegyzett élettársak kapcsolata. Ha hasonló, akkor nem azonos, nyilván. Mi az, ami világosan megkülönbözteti egymástól a kettőt?
Nyilván az, hogy külön neműek között jöhet létre a házasság, bejegyzett élettárs pedig azonos neműek között. A házasság primátust élvez, természetesen a család alapját képezi. Bejegyzett élettársi kapcsolatból gyermek nem származhat. Innentől kezdve több szabály sem vonatkozhat rá. Ők nem fogadhatnak örökbe közös gyermeket, házassági névviselési szabályok, apasági vélelmet keletkeztető szabályok nem vonatkoznak a bejegyzett élettársakra.
A bejegyzett meg a regisztrált között van különbség, mert a köznyelv a regisztráltat is valamiféle bejegyzési aktushoz köti, kell hozzá egy nyilvántartás.
A regisztrált és a bejegyzett között rengeteg különbség van. A regisztrált, azaz általános köztudatban élő élettársak tehetik meg, akár azonos, akár külön nemű párok, de még házasságot vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot egymással nem kötöttek. Egyszerűen csak bizonyítás szemszögéből, akár egy munkahelyi igazolás miatt, akár hivatalhoz való benyújtás véget regisztrálják magukat közjegyző előtt az úgynevezett ENYER regiszterbe. Hitelesen fogja tanúsítani, hogy az ő kapcsolatuk fennáll.
Honnan lehet megértetni az élettársi viszonyok törvényi szabályozását? Kézenfekvő volna, hogy az a külön neműek házasságától, mint kiemelt védelmet élvező intézménytől. De nem biztos, hogy így van. Így van?
Polgári törvénykönyv az, a polgári jogszabályai, amelyek levezetik az egyes családi kapcsolatokra, családi jellegű kapcsolatokra vonatkozó szabályokat.
Mi az, ami kiemelt védelmet élvez. A különneműek házastársi kapcsolata, amit anyakönyvvezető előtt kötünk, és onnantól kezdve, hát hagyomány szerint feleségnek meg férjnek nevezzük egymást?
Igen, a különneműek házassága primátust élvez. A bejegyzett élettársi kapcsolat, ugye az azonos neműek esetében talán második helyre sorolható, míg az élettársak pedig egy hibrid jogintézmény. Családi jellegű, ezt a köztudat elismeri, azon a polgárjog inkább egy szerződéses kapcsolatnak tekinti.
Milyen jogterületek szempontjából fontos az, hogy milyen jellegű az élettársi kapcsolat? Egy családban nagyon sokféle jogviszony keletkezhet. Családjogi kérdések, a gyerek kérdései, szintén nagyon védett tárgyról van szó, meg az öröklési kérdések, hogyha eljön az idő.
Igen, ugye családjog tekintetében az élettársak tartásra lehetnek jogosultak egy élettársi kapcsolat megszűnésétől, viszont ennek szigorú feltételei vannak, legalább egy évig fenn kell, hogy álljon az élettársi kapcsolat, és gyermeknek is kell, hogy legyen a kapcsolatból. Hasonló ehhez a társadalombiztosításban megjelenő özvegyi nyugdíj. Élettársak lehetnek jogosultak az élettársuk halála után özvegyi nyugdíjra. Ha szintén egy évig együtt éltek a halált megelőzően, és gyermekük is született, vagy pedig a halált megelőzően 10 éve megszakítás nélkül éltek együtt. Ez a kettő, amit talán egy kicsit elhanyagolt a köztudatban, de megilleti az élettársakat. Gyermek tekintetében, mint a gyermek elsődleges érdeke, családi jog inkább a gyermeket nézi.
Az azonos neműek viszonyát leíró bejegyzett élettársi kapcsolatnál nyilvánvalóan ugye nem szükséges semmilyen gyermek megjelölése, mert ebből természet szerint nem születhet gyermek, akkor ott tartási kötelezettség sem keletkezik?
A bejegyzett élettársakra alapvetően a házasságra vonatkozó szabályok irányadók, kivéve, amit a külön bejegyzett élettársakról szóló törvény meghatároz, azon eseteket kivéve, tehát a bejegyzett élettársakat egymással szemben, akár a kapcsolat fennállása alatt, akár után is tartási kötelezettség terheli, ugyanúgy, mint a házastársakkal szemben. Tehát a bejegyzett élettársakat a házassághoz kell hasonlítani, nem az élettársakhoz.
Uh-huh. Ugye a bejegyzett élettársi kapcsolat, ami az azonos neműek kapcsolatára vonatkozik.
Igen.
És ott gyermek létéről, nem létéről nincsen szó, ezek szerint semmilyen értelemben.
Pusztán a házasság, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat hozza létre azt az együttműködési, támogatási kötelezettséget, ami a kapcsolat megszűnése után is még érvényesül.
A legerősebb jogi hatást azt az öröklési jogban fogjuk látni? A különböző élettársi szabályozások között?
Bizony. Ugye élettársak sajnos nem örökölnek egymás után, semmilyen feltétel fennállása esetén sem. Akár 50 évig élhetnek együtt, egész életüket leélhetik egymás mellett, és mégsem örökölnek törvény alapján egymás után. Egyedül a végrendelet az, amely megoldhatja azt, hogy élettársunkról halálunk után is gondoskodjunk. Mi magunk, és nem az állam az özvegyi nyugdíj keretében.
Házastársaknál pedig nyilvánvalóan nem így van.
Házastárs, igen, törvényes örökös.
Ez azt jelenti, hogy az élettársaknak célszerű öröklési szerződést kötniük, és azt rendszeresen, ahogy az életviszonyok változnak, frissíteniük. Így van?
Ilyen öröklési szerződést, vagy végintézkedést, más végintézkedést tenni, például végrendeletet.
Melyik a célszerűbb? Mert az ember nem minden nap csináltat ilyen szerződéseket. Végrendelet vagy öröklési szerződés?
Én azért mondanám a végrendeletet. Házastársak esetében arra is lehetőség van, hogy házastársak közösen tegyenek egy őróluk gondoskodó személlyel öröklési szerződést. Élettársak esetében erre nincsen lehetőség. Egymással szemben ugye vállalhatnak eltartást, gondoskodást cserébe, hogy örökölnek a másik fél után. Ez inkább arra jellemző, amikor nagy korkülönbségek vannak az élettársak között. Egy idősebb, vagyonosabb élettársnak egy fiatalabb párja van, akkor többször fordul elő az öröklési szerződés, egyéb esetben meg végrendeletek túlnyomó részt.
Előfordulhat az ember életszakaszában nyilván olyan, hogy idősebb korában létesít akár regisztrált, akár bejegyzett élettársi kapcsolatot. A családját, a korábban vele együtt élő családot ez a viszony bármilyen módon öröklési szempontból érinti, vagy nem?
Érinti, tehát hogyha van végrendelet, akkor nyilvánvalóan érintheti, akkor akár kizárható a korábbi család, akár leszármazók is, köteles részből nem szoríthatók ki, de egyébként kizárható. Ha pedig nincsen végrendelet, és az élettárs nem örököl, még akkor is támaszthat igényt a törvényes örökösökkel szemben az élettárs, élettársi vagyonközösségi igényjog címén, illetve bármilyen igénylőként, például, hogy az a televízió, vagy az a szekrénysor, az az ő tulajdona, hiába került be a hagyatéki leltárba.
Nem olyan nagyon régi, de már azért néhány éves az új polgári törvénykönyvünk. Hogy látják, belakták az ügyfelek az új polgári törvénykönyv ezen a területen a korábbitól némileg eltérő szabályozását?
Vagyonjogi területen még mindig vannak kérdések, hogy a korábbi PTK alapján kialakult bírói gyakorlat nem volt egységes abban, hogy a házastársak között milyen vagyonjogi rendszer van. Néhány bíró úgy értelmezte, hogy hasonló a házassági vagyonközösséghez, mások pedig arra az álláspontra helyezkedtek, hogy ez nem egy családjogi kapcsolat, nem is a családjogi törvényben van, itt nem jön létre vagyonközösség. A régi PTK is annyit mondott ki, hogy szerzésben való közreműködés alapján szereznek közös tulajdont az élettársak, mely ha nem állapítható meg, akkor egyenlő arányban. Az új PTK tisztázta a fogalmat, megállapította, hogy önálló vagyonszerzők az élettársak az élettársi kapcsolat fennállása alatt, és a megszűnése esetén a szerzésben való közreműködés szerint a vagyonszaporulat kiadását kérheti az egyik házastársa másiktól, illetve ugyanígy, ha nem állapítható meg, akkor egyenlő arányban osztozkodnak. Ez a vagyonjogi kérdés ez tisztázódott az új PTK-ban, még azért a köztudatban, az élettársak esetében megjelenik az, hogy az a tévhit, hogy ők úgy gondolják, hogy közös a vagyonuk, mint az élettársaknak.
Bozsó Ildikó közjegyzőhelyettest hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.